Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm dr. Téglás Pétert a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Csodálatos kincseket ajánlottál az elmúlt héten. Nem tudom, lehet-e überelni? Mit hoztál ma nekünk?
Ismét csak nagyon-nagyon érdekes, és reményeim szerint komoly sikert arató könyvről szeretnék beszélni. A tűzőrző lánya, ez a könyvnek a címe. Rögtön mindjárt, hogy a hallgatók számára is érthető legyen, már mint azok számára, akik esetleg még nem olvasták a könyvet. Egy indián törzsről, illetőleg az indián törzs egyik nagy családjáról van szó, amikor a tűzőrzőkről beszélünk. Hát föltehetően úgy kapták ezek az indiánok a nevet, hogy valóban a tűzőrzése volt az ő feladatuk. Rögtön hangsúlyozom, hogy ez egy abszolút modern időszakban. Az ezredfordulót, az úgynevezett nulladik években játszódik a történet. Vannak olyan fejezetek, ahol napra pontosan jelöli meg, hogy 2007 és nem tudom melyik hónap, melyik napján történnek az események. Na most ugye az egy természetes elvárás egy könyv ismertetővel szemben, hogy legyen szes határozza már meg a műfaját annak a könyvnek. Most itt azért meglehetősen nehéz helyzetben vagyunk. Előre bocsátanám ugye, hogy a rádió internetes felületére készítünk ugye mindig egy szöveges összefoglalót, és ezek a szöveges összefoglalók általában én legalábbis mindig vagy a könyvkereskedő cég, vagy a könyvkiadónak a recenzióját tartalmazza, ezek általában nagyon színvonalas és valóban a tartalmat jól bemutató szövegek. Most is ezt a módszert választottam, ebben az esetben azonban én úgy gondolom, hogy van egy félrevezető mondat ebben a szövegrészben. Így kezdődik a szöveg, hogy a faji előítéletek egy sokkoló gyilkosság utáni nyomozás és lenyűgöző betekintés az amerikai őslakosok kultúrájába. Én azt mondanám, hogy most itt mindenki arra gondol, hogy akkor most itt alapvetően és meghatározó módon krimiről van szó. Valóban szó van krimiről, de nem lehetne azt mondani, hogy a műfaját illetően ez egy krimi. Ez valóban átfogja a fiatal felnőtteknek az életét, az indián, a napjaink indián fiatal felnőtteinek az életét a nagy tavak környékén átnyúlva Kanadába. Na most nagyon érdekes módon kapunk egy betekintést a jogi környezetbe, ugye, hogy ezek az indiánok változatlanul megkapták azt a lehetőséget, és ebben megerősítették azt a lehetőséget, hogy a rezervátumban éljenek, és ebben a rezervátumban igen nagyfokú önkormányzatiság van. Nagyon nagyfokú önkormányzatiság van, még a rendőröket is ők választják, tehát törzsi rendőrség van, törzsi bíróság van. Számos tekintetben polgári, anyagi, jogi, még büntetőjogi szempontból is elismerik az indián hagyományokat. Mindezek ellenére persze nem egyszerű ezeknek az indiánoknak az élete. Na most kezdődik a probléma azzal, ugye, hogy a mi tűzőrzőnk leánya, hát hogy is mondjam csak, maga a szöveg is így fogalmaz, hogy botrányos körülmények között jön világra. Ez a botrányos körülményeknek a lényege, hogy egy nagyon tekintélyes és vagyonos francia anyanyelvű, kanadai gyökerekkel rendelkező család leánya, az anya, Fontaine-nek hívják, hát ugye már a családi név hangzása is franciás, házasságon kívül születik meg a gyermek, és az apa indián. Tehát magyarul ugye itten az emberi rasszok besorolásánál mondhatjuk arról, hogy a lány mesztic. Szerencsére, szerencsétlenségére most egész pontosan nem tudjuk, nem látszik rajta a félvérűség. Sőt, ő magának is gondokat okoz, hogy még csúfolják is a társai, hogy hát mintha téged kihipóztak volna, tehát annyira fehér. Valóban bizonyos illeszkedés is, a szövegnek egy másik pontatlansága, én úgy gondolom, vagy legalábbis félrevezető megfogalmazása, hogy mindkét kultúrában, ebben a kanadai, francia, Egyesült Államok beli fehér társadalomban, illetőleg az indián társadalomban is ő idegennek érzi magát, így fogalmaz, összefoglaltam, nem szó szerint idéztem. Nem igaz. Ő mindkét kultúrában otthon érzi magát, én úgy gondolom, hogy inkább ezek a kultúrák azok, amelyek egyfajta, nagyon nehezen észrevehető, de markánsan jelenlévő távolságtartással viszonyulnak hozzá. Ugye a fehér társadalom indiánnak tekinti, az indián társadalom meg fehérnek tekinti. Csoda érdekes betekintést kapunk egyébként magába a jogi környezetbe is, hogy ki az indián. Hát ezek után, hogyha a rasszjegyek alapján ránézünk és nem látjuk indiánnak, akkor ki az indián? Na most ennek a kérdésnek nem úgy van értelme, hogy ő indiánnak nevezhesse magát, és az indián kultúrához tartozónak tekinthesse magát, hanem a törzshöz tartozónak, rengeteg törzs van, indián törzs van, a törzshöz tartozónak tekintse magát, ott hivatalosan regisztrálják, és részesüljön abban az állami fejkóta programban, amelyben nagyon jelentős pénzösszegeket fizetnek fejenként. A gyerekek után is, és a felnőttek után is. Tehát innentől kezdve pénzre megy a játék, ugye, hogy...
Hogy ő most indián, vagy pontosan, nem?
Hát, hogy indián, vagy nem. Na most ehhez, hogy valakit regisztráljanak, hihetetlen érdekes módon a vérarányt bizonyítani kell, hogy hát akkor a te ereidbe milyen vér folyik. Most egész pontosan nem tudom megmondani, hogy hány százaléknak kell lenni minimum az indián vérnek ahhoz, hogy az adott törzsbe regisztrálják. A mi főhősünk azonban, aki Downis Fontennek hívnak, na most ugye a név kiejtésével kapcsolatban is van probléma, mert ugye természetesen van indián neve, és ez a Downist, ezt az indiánok nem egészen úgy ejtik, ahogy a fehérek. Tehát most én se vagyok bajba, mert én mondok valamit, és akkor hát azt mondom, hogy én ezt most vagy indiánul vagy. Mondtam. Igen, az indián törzs nyelvi szabályai szerint mondtam. Na most valóban nagyon-nagyon érdekes, hogy az anya bármilyen fiatal is, bármilyen idézőjelben botrányos körülmények között szülte meg ezt a gyereket, nem hajlandó elzárni az indián rokonaitól, tehát az apjának a rokonaitól. Olyannyira nem zárja el, hogy egy bizonyos idő után sokkal inkább él az indián rokonok között, mint a fehér rokonok között, akik szintén vállalják, és a tanítatásában, a szocializációjában nagyon intenzíven részt vesznek. Hát aztán persze egy további probléma, hogy ugye a kezdeti nagy fölháborodás időszakában nem engedik, hogy a lány szülés után apaként ezt az indián férfit anyakönyvesztesse.
No, hogy mi lesz a mesztisz lány sorsa? Maradjanak velünk dr. Téglás Péter ajánlójában, hamarosan folytatjuk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a Tűzorző lánya regény folytatását, amely 22-es regény, rendkívül friss irodalomhoz jutunk dr. Téglás Péter segítségével. Hát egy nagyon gabajcos történetben vagyunk, de maga, amiben bepillantást nyerhetünk, az a ma élő indiánok élete, ugye rezervátumban. Ez hihetetlen izgalmas, azt gondolom, végtelen kevesen tudják, vagy próbálják elképzelni, hiszen az indiános filmeknél leragadtunk, holott azért már 2022 van, tehát irtózatosan izgalmas kuriózum a könyv ilyen szempontból is. No, halljuk a folytatást.
Tehát valóban ez egy nagyon-nagyon találó megfogalmazásnak gondolom, hogy hát ugye legtöbbünkben úgy élnek az indiánok, ahogy azt Cooper vagy Carmay megírta a könyveiben, hát nem, hát az indiánok ez idő szerint is élnek, sőt, nagyon nagy számban élnek, sőt, ugye egy pozitív diszkriminációnak a nyertesei, kedvezményezetjei. Ők most, hogy ez honnan ered, ez nyilvánvaló egy jogállamon belül, úgy gondolom, hogy minden kisebbséggel szemben egyfajta kötelezettség, hogy azok a hátrányok, amelyek a kisebbségi létből erednek, azt egy pozitív diszkriminációval próbáljuk kiegyenlíteni. Na most ugye a pozitív diszkriminációnak, az előnyben részesítésnek, ugye a speciális jogi környezetnek van egy hátránya is, mert hogyha valaki ezekkel vissza akar élni, akkor egy kicsit könnyebb helyzetben van. Na most erről a közösségről lévén szó, erről az indián közösségről, amelynek egy része ugye átnyúlik Kanadába is, ott a nagy tavak környékén, sajnálatos módon, és ez való, tehát ez nem fikció, borzalmasan terjed a kábítószercsempészet és a kábítószer fogyasztás. Tehát itt ez a törzs, aki a főszereplő, ugye, aki a legtöbbet szerepel, több indián törzs is van a könyvben, legtöbbet szerepel, a fiatalok kitűnő jéghokisok, rendkívül jó jéghokisok, és mint ezt egyébként később kiderült, tehát ez most talán még nem spoilerezés, úgy csempészi Kanadából, vagy máshonnan, vagy saját maguk által elkészített módon a kristályost, ezt a amfetaminnak a különböző származékait, hogy egy jégkorongba rejtik el. Tehát ugye a felületes szemlélő gondolhatja azt, hogy ez egy sporteszköz, a fogyasztó meg nagyon jól tudja, hogy lekő pattintani a fedelét, és ott van benne a kristály. Borzalmas problémákat okoz. Magában az ismertetőben, amit annyit emlegetek, ugye van egy kifejezés, hogy a Tűzőrző lánya 2021 legnagyobb jungadult Nem tudom, hogy korrekt-e a kiejtésem az angol szónak, jó-e a kiejtésem. Jung adult sikere az Egyesült Államokból, amelyekből Barack Obama és Michelle Obama készít sorozatot a Netflix számára, egy adaptációt a Netflix számára, tehát mondjuk azért ebből sejthetjük, hogy hát nem akármiről van szó, hogyha volt amerikai elnök a feleségével együtt ír egy forgatókönyvet, és ebből lesz egy sorozat. Na most ki az a Jung adult? Kérem szépen, nem egész pontosan tudom, hogy miért kell az angol kifejezést használni, mert a magyarban, a magyar büntetőjog alkalmazásban és a pszichológiában is tökéletesen ismert a fiatal felnőtt kifejezés. Tehát mi tudjuk ezt magyarul is mondani, és valóban ugye a fiatal felnőtteknek a beilleszkedési problémáit, sokszor zavarait, ugye minden jogágazat, meg a felnőtt társadalom is elismeri, hogy hát azért még nem egy kialakult személyiségről van szó. Na most a szereplők többsége ebben a könyvben fiatal felnőtt, akik nem tudnak ellenállni ennek a csábításnak, hogy ezzel a kristállyal, ezzel a hihetetlenül veszélyes kristállyal kereskedjenek. Egyébként a megfigyelő számára föltűnhet, hogy a viszonylag szerény fizetésben részesülő pedagógus, illetőleg a fiúk, egyszerűen a 16 évet meghaladott fiúk, akinek már ugye gépjárművezetői engedélye is lehet, hogy mekkora a terepjárókkal közlekednek meg, hát milyen szórakozásokat engedhetnek meg maguknak. Tehát ugye ez azért az egész világon mindenütt nem volna baj, ha időbe szemet szúrna azoknak, akik intézkedésre jogosultak, illetőleg kötelezettek. Hát itt sem történik semmi. Na most ugye az a borzasztó nagy baj, hogy más kábítószerekkel ellentétben ez a féle kristály, főleg megbolondítva valami különleges gombával, amit ugye a közeli hatalmas erdőségbe gyűjtenek be, szinte azonnali rászokást eredményez, azonnal eredményezi a mentális és a fizikai leépülést. Tehát nagyon gyorsan bekövetkezik ez. Két fiatalnál, két egymást szerető fiatalnál ez olyan problémát okoz, hogy a fiú féltékenységében és a lány elzárkózása miatt a mi főhős nőnk szeme láttára fegyvert ránt, a lányt agyonlövi, és utána ő is öngyilkos lesz. Az a lényege, hogy a fiú már nagyon erősen függő állapotban van, a lány ezt érzi, szeretne szabadulni a szerelmétől, és ugye ennek az epizódnak aztán van egy olyan mozzanata is, amikor a fegyvert még mielőtt a fiú önmagát lelőné, a mi főhősünkre, a Downisra is ráfogja, és ugye tudatzavarában nem lehet tudni, egy zavart elmeállapotú férfi nem lehet tudni, hogy őt is agyonlövje. Na most ugye a történetnek egy érdekessége, hogy nem sokkal ez az esemény előtt megjelenik egy idősebb férfi a tanári karban, és egy fiatalabb férfi a diákok között, és azt állítják magukról, hogy nagybáty, illetőleg unoka öcs viszonyban állnak egymással. Mindketten indiánok, hadd tegyem hozzá, mindketten indiánok, egészen máshonnan származó indiánok, tehát nem is ebből a körzetből származ indiánok, de a rasszjegyek alapján viszont látszik, hogy ők aztán indiánok. Na most a fiatal indián elkezd a mi főhősünknek udvarolni, nagyon jó képű, hát kitűnően táncol, remekül korcsolyázik, nagyon jó sportoló, és egyes eseményeknél, amikor azért úgy eldurvul a helyzet, azért a közösség tagja is elkezdenek félni, ezek a lövöldözések azért eléggé félelmetesek, hát erre szokták mondani, most elnézést, a durva kifejezésé, a hülye gyerekek elkezdenek rakétákat lövöldözni egy ilyen iskolai ünnepséget követően a levegőbe, ezt a mi főhős nőnk, illetőleg a neki udvarló fiú nem tudja, és egy nagyon szakszerű mozdulata, ráugrik a lányra, a földre viszi, ahogy azt egyébként a háborúban is csinálni kell, hogyha elkezdenek lövöldözni, hát hasaljunk a földre, kisebb az esély, ugye, hogy megsérülünk. Egy következő alkalommal éppen, ugye, amikor ez a rettenetes dolog történik, hogy a fiú agyonlövi a lányt, szintén föltűnik a fiú, és rendkívül szakszerű módon próbál egy gyors segélyt adni a lánynak, de hát valóban a nagyon értő mozdulattal, amikor két ujjal a nyaki verőérhez nyúl, hát rögtön érzi, hogy a lány szinte azonnal meghalt, tehát már életjeleket nem mutat. Na most azért föltűnik a mi Downis nevezetű fősünknek, hogy te...
Túl precíz ez a fiú.
Te nagyon ügyes vagy ezekben a dolgokban. Nem vagy te véletlenül rendőr? Hát igen. A magyar jogi terminológia szerint a fiú és a nagybáty az FBI fedett nyomozó, tehát a magyar terminológia szerint, de azt hiszem, hogy az amerikaiak is így nevezik, tehát magyarul titkos rendőr, talán így mindenki számára. Érthető, beépülnek ebbe a közösségbe, mert ők is hírét veszik, hogy itt rendkívül intenzív kábítószerkereskedelem folyik, és sajnos az önkormányzatnak az arra hivatott tisztségviselői nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, sem a rendőrség, sem más jogilag fölhatalmazott személyek. Na most innen a krimi vonulat. Tehát akkor ugye halad a történet, meglehetősen terjedelmes munkáról van szó, tehát azért nem egy kis vékonyka kötet. A lényege, hogy hát ugye van egy szerelmi szál, amikor a beépített rendőr és a fiú között egy meg nem engedett, tehát ugye a rendőrség által meg nem engedett érzelmi viszony alakul ki, amit hát ugye nem tekintenek egészségesnek, mert ugye ez nyilván egy átmeneti állapot, majd eljön annak az ideje, amikor a fedett nyomozó vagy eltűnik, vagy pedig a fedettségét megszüntetik, hát erre megvannak a szükséges jogi előírások, és akkor hát onnantól kezdve mindenki folytatja azt az életét, ami előtte volt. Tehát azért úgy összekapcsolódni, így érzelmileg az meglehetősen veszélyes. Viszont ugye ez ebből a kábítószerkereskedelemből és terjesztésből folyó problémák folytatódnak, terjednek, már a felnőttek is, tehát nem csak a fiatal felnőttek, hanem az idősebb felnőttek is bekapcsolódnak ebbe a nagyon-nagyon veszélyes és nagyon elítélendő tevékenységbe, egymást követik a halálesetek, és ezeknek a haláleseteknek tulajdonképpen a könyv végéig nem is tudjuk, hogy most egy szándékos túladagolás következtében veszítik-e az életüket. Így például a lánynak a fehér, tehát nem az indián, hanem fehér nagybátyja, aki a közeli középiskolának egy nagyon-nagyon megbecsült és nagy tudással rendelkező tanára, kémia tanára, aki intenzíven kutatja ennek az amfetaminnak a különböző származékait és a gombákkal történő vegyítését, hogy az emberi szervezetre milyen káros hatással van. Szándékosan, nagyon szándékosan kerülöm a történet részletesebb ismertetését, mégiscsak ugye a krimi vonulatot élvezhetetlenné, hogyha túlzásba viszem a spoilerezést, de mondhatom, hogy ez a könyv is az a közé tartozik, ami nagyon könnyen olvasható. Tehát jól és rövid fejezetekre tagolt, jól követi az időrendet, a szereplők nevei könnyen megjegyezhetők, és olyan tekintetben is megnevezhetők, hogy mik a pontos szerepük a cselekmény sorozatban.
Hát egy nagyon kuriózum került ismét terítékre. Én azt gondolom, az indián kultúrában, a mai indián kultúrában belátni egy csoda, és mindez egy nagyon izgalmas regény formájában. Ne felejtjék, hallgatóink, a Tűzőrző lánya című 2022-es könyvről hallottak ajánlott dr. Téglás Pétertől. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál, és hoztad ezt a csodálatos könyvet.
Köszönöm szépen.